Eredményes élet találkozó 2010. október 22-e.
Hálás, elégedett szív.
Sziasztok! Jó. Sziasztok! Nektek is, és MP3 hallgatóknak. Nem is tudom, mit mondjak. Hálás vagyok, hogy itt vagyok. Jó volt látni titeket, ahogy így összegyűltetek nagy. És a várakozás az arcotokon. Remélem nem fordul ez csalódás se. Nem, minden oké, a Sanyi nem tud jönni sajnos. Anti tudja. Nem tudom, tudtátok-e. De minden jól van, a gyerekek is jól vannak, a felesége is jól van, úgyhogy minden rendben van. Nem kell izgulni. Úgyhogy minden rendben lesz. Imádkozzunk szerintem először, és aztán mondok pár dolgot. Drága Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk. Istenünk, köszönjük, hogy Te hoztál ide minket, és csak neked adunk hálát, kérünk, szólj ma mindenkihez. Hiszem, hogy itt nagyobb van, mint én, vagy aki szól, hanem itt nem ember szinten hallunk, hanem a mindenség teremtőjétől. És csak mutasd meg az igazságot. Mutasd meg, Uram, hogy mi az, amire igazán szükségünk van ebbe az életbe. És taníts minket. És mutasd meg, mi az igazi reményt, mi az igazi alap, mi az, ami nem rendül meg. És mi az, ami csak hamis biztonság? Kérünk, hogy rázd meg, ami nem igazi, csak vedd el, és hadd maradjon meg, ami tényleg ami valódi, ami örök, és ami értékes. És ezt tudjuk, hogy emberként mind annyian értékesek vagyunk számodra, és azáltal amiatt, mert Te magadból adtál nekünk, Te magadból hoztál létre minket. És kérek, áld meg itt minden embert, áld meg minden embert. Segíts figyelni, segíts elfogadni, és csak segíts abban, hogy úgy éljük az életünket, hogy az a javunkra legyen, és mások javára legyen, és végső soron téged dicsőítsen. Segíts ezt érteni. Segíts ezt alkalmazni a mindennapokban. Mert lehet, hogy erősek vagyunk, lehet, hogy gyengék, de nem ez számít. Az élet az egy kapcsolat veled. Köszönjük neked. Köszönjük a Sanyit. Köszönjük a befektetést, amit kaptunk, és kapunk tőle. Köszönjük, Uram. Te drága nevedben. Ámen.
Jó.
És beszéltem most a Sanyival, csak hogy így megkérdezem, hogy jön-e tényleg, vagy nem jön-e. Múlt héten, pénteken pont voltam egy rendezvényen, és csak erről szeretnék egy pár dolgot mondani. Nem az előadásokról, nem más dologról, egy dologról, ami visszajött, és ami biztos ott van bennetek is, és elmondom, mi ez, biztos tudjátok. Csak hogy jöttek oda emberek, ez egy kiállítás volt, ahol vállalkozók, kis és középvállalkozók voltak a vendégek is, és néhány kiállító is, és akik így jöttek hozzánk az emberek, mert látták, hogy a nevünket, ami már viszonylag régóta ismert, és hogy összekapcsolták azzal, hogy így ugye a Sanyival együtt dolgozunk, mi is, vagy dolgozunk, és jöttek, és mondták, hogy annyira hálásak a Sanyiért, és annyira hálásak azért, amit kaptak tőle. És annyi ember jött oda így, hogy ez így elkezdett elgondolkodtatni. És ez biztos, hogy bennetek is ott van. Valamilyen szinten mi mindannyian kaptunk tőle, és nyilván nem most ő a nagy, és ő se így látja magát, hogy nem akarná így látni, hanem van, akitől ő kapott, tőle kapunk mi is rajta keresztül. ez annyira hálára indított, illetve annyira felkavarta bennem azt, hogy legyek hálás, és hogy mennyire lehetek hálás. És például neki is hálás lehetek, és nektek is hálás vagyok. És nem tudom, emlékeztek-e, de volt egyszer erről szó, nem tudom, egy-két éve, hogy a hála a gondolkodás legmagasabb formája. Most Sanyi beszélt pont erről. A hála a gondolkodás legmagasabb formája. Ez egy hihetetlen dolog. Nem természeti. Aki hálás, abba egy hihetetlen vágy jön létre arra, hogy adjon, hogy szolgáljon. Lehet más erőből is, lehet más forrásból is szolgálni, lehet más forrásból is tenni dolgokat, de aki hálás, abban van egy ellenállhatatlan erő, egy ellenállhatatlan vágy arra, hogy másoknak adjon, hogy másoknak szolgáljon. És én ezt látom itt hétről hétre, hogy az Anti és a Sanyi is itt szolgálnak, és ezt látom a ti életetekben. Nyilván mindannyiótokat nem ismerlek, de néhányatokat igen, személyesen, úgy értem így jobban. És látom ezt, hogy ahogy így növekszik a hála, ahogy így növekszik annak a megértés, hogy mi mit kaptunk Istentől, hogy mi az, amit ő tett, és ez milyen jelentősége van az én mindennapi életemre, az én kis szürke, átlagos, vagy kalandokban gazdag, vagy egyszerű, vagy sokféle életünk van. Milyen hatással van ez az életünkre? És hogy ez onnan indul, ha még egyet visszalépek, oké, tehát itt volt, hogy látom ezt a hihetetlen munkát, ezt a hihetetlen értéket, amit mi kapunk itt hétről hétre, ugye, és amit kaptunk az évek során. És nem biztos tudjátok, hogy ezeket a hanganyagokat, és hál' Istennek ami is az Isten tiszteleten történik, az is, az hétről hétre ezrek hallgatják. És lehet, hogy a statisztikáink még nem is jók, mert én csak ezt hallottam vissza emberektől, hogy csak hallgatják, és olyan emberek is, akik nem is hisznek Istenben, de hallgatják, mert jó a címe, mert érdekes, mert ismerik a Sanyit, ismerik a befektetését, és nagyon érdekes volt, hogy világi emberek, úgy értem, tehát olyan emberek, akik nem hisznek Isten létezésében, vagy nem abban az Istenben, akiben mi hiszünk, ugye a Jézus Krisztusban, hanem másban hisznek, azt mondták, hogy igen, ez a reggeli eredményesére találkozó, ez amikor egy Isten tiszteltek vannak, ugye? Nem tudom nektek, hogy jön le, de egyszerűen én meglepődtem, hogy ez a... Oké, Istenről beszélünk, és nem titkoljuk, és nem, ez nem egy vállalkozhatékonyan tréning, hanem lehet, hogy közelebb áll az Isten tisztelethez, nem tudom. Azt ti jobban érzitek, talán nem tudom. De csak tényleg annyira nagy dolog, amit így kapunk, és kaptunk már eddig, és hogy hihetetlen értéke van. És mégis van bennünk egy hajlam, ugye ez a régi természetünk, ugye, amiről beszél Efézus 4-ben is, amiről pár hetet talán szó volt, hogy van bennünk egy régi természet, egy régi szív, egy régi gondolkozásmód, amely így húz engem a negativitás, a kritika, a lenézés, a büszkeség, és bár minden egyéb ilyen védekezési forma felé. De valahogy a hála az így nem passzol bele ebbe. Az egy ilyen természetfeletti dolog. És nagyon érdekes volt, hogy volt ez a pénteki élményem, amikor ez a rengeteg hálás ember így jött, és így mondta, hogy mennyire hálások azért, amit így a Sanyi befektetett. Itt volt pásztor Matti Szilvió. Nem tudom, hányan ismeritek, hányan ismerős ez a név. Egy finn lelki pásztor, akinek Isten felindította a szívét, 89-ben, hogy eljöjjön, már előbb is eljön, 78-ban is voltak itt, de aztán 89-ben eljött, hogy gyülekezetet alapítson Magyarországon. És az ő gyümölcse ez a gyülekezet. Ti, mi, nem is, lehet, hogy nem is tudjátok, de onnan ágazik ki ez az egész, amit Budapesten létrejött. A Sanyi, én, nagyon sokan itt ti, hogy most mi itt ülünk ebbe az épületbe. Egy hihetetlen ember. Csak ő is erről beszélt, a háláról nagyon sokat. Álmulatos, amit így tett, és álmulatos erre gondolni, és ez hálára indít önmagában. Hogy valaki, aki nagyon sikeres lehetne amúgy a világban, egy finn ember, nagyon sok lehetősége volt és van, és él is lehetőségekkel, de mindig fontosabbnak tartott, hogy emberek életébe befektessen, és azt választott, hogy lemond dolgokról azért, hogy ő szabadon elmehessen, és most például Törökországban, Isztambulban alapítson ilyen gyülekezetet. És amit tényleg ami lejött, és amit tőle tanultam én például, az a hihetetlen szelídség és a hihetetlen alázat. És biztos Máté 11-ben emlékeztek, hogy mit mond Jézus. Azt mondja, gyertek hozzám, és tanuljatok meg tőlem két dolgot. Az, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Azt mondja, ezt tanuljátok meg tőlem. És ránézel erre az emberre, egy hihetetlen visszatükröződés tapasztalsz rajta, hogy ezt a két dolgot tükrözi. És nem tudom, ha Jézus itt lenne a Földön, csak gondolkodtam, milyen lenne, és kicsit hasonlítana rá. Hát nem is kicsit. Mert ugyanakkor ott ez a szelídség és ez a gyengétség, de az ember nézett már szembe a puskacsővel a hitéért, és szolgált olyan országokban, ahol üldözik fegyverrel a keresztényeket a mai napig. És ő odament, és szánt szándékkal odament, hogy elmondja a jó hírt az embereknek, hogy elmondja az igazságot az embereknek, és az néhány embernek, akik az ottani hatalmat szolgálják, ez nem tetszik, és azért üldözik a keresztényeket. Mert ez az üzenet, amit itt hallotok, nem tudom mennyire nagy nektek a kontraszt, de ez az üzenet az, ami igazán szabadságot tud adni az embereknek. Mivel ez a pászor Matthieu most már lassan 15 éve szolgál, ha jól számolom, iszlám országokban, a legkeményebb országokban is. Tehát volt Pakisztántól kezdve, ugye, Üzbegisztánig, és nagyon, tehát a volt szovjet tagállamoktól kezdve Kína, amiről nem is nagyon szabad beszélni, hogy ott vannak embereink, mert bebörtönöznék őket, tényleg. Nem tudom, tudjátok, hogy ugye ott például az internet is le van korlátozva, nincs YouTube, nincs Facebook, ez mindig le van vágva, nem szabad, megtiltják. És oda mennek emberek ebből a gyülekezetből, hogy elmondják az embereknek az evangéliumot. Ilyen hihetetlen. Engem ez így ledöbbent, és hálára indít. Annyira hálás vagyok, hogy így vannak emberek, hálás emberek, akik ott vannak, és ott van, egy lány is ott van, akit én elhívtam egyszer a gyülibe, nem is tudom, hogy meg mint, és most ott van Kínában misszionáriusként. És ez Isten csodája, ez egy hihetetlen dolog, és minél többet látsz ebből, minél inkább látod a nagy képet, minél inkább itt eltávolodsz a részletektől, annál jobban nő benned ez a hála, én hiszem. És hogyha nem vagy hálás, akkor csak szerintem nem látod még a nagy képet, és nem gondolkozol eleget rajta. Valaki egyszer mondta, ez olyan, hogy amikor len vagy ott vagy egy városba, mondjuk nem tudom, hányan voltatok például Szófiába, vagy lehet, hogy Rio de Janeiro is ilyen, hogy egy ilyen, ott van a város, így len, és vannak ilyen nagy hegyek körülötte. És nem vagy a városba, akkor ugye koszos, piszkos, zsúfolt, zajos, rablók vannak, drogosok, dílerek, meg bandák, meg minden. Hogy felmész a hegyre, és ránézel a városra, akkor, és főleg este, akkor meg olyan, mint egy ékszer. Csillog, és minden szép, tudod, ilyen gyönyörű látvány. Mégis Budapest is hasonló egy módon, csak itt nem olyan magasok a hegyek. De hogy így ahogy hátralépsz, hogy így fölé mész ennek a mindennapi zajnak, a zúgásnak, ennek a kavarnak, ami körülvesz bennünket, ezek így örvénylenek körülöttünk, és így feljebb tudsz emelkedni, akkor meglátod, hogy mi ebben a gyönyörűség, és mi ebben a lényeg. És ez fontos. És azt hiszem, hogy amikor te eljössz ide, vagy eljöttél ide, és nem, lehet, hogy nem is erre gondoltam, amikor eljössz, akkor hiszem, hogy ez segít. Hiszem, hogy segít, hogy kiszakadjunk a mindennapi gondolkodásunk, ugye a logikus, racionális, vagy éppen érzelmek által hányattatott, vagy kinek milyen életéből, és segít egy pillanatra legalább meglátni a nagy képet. És abban a nagy képben, amikor látod magad, az el fog önteni a nagy hálával. Azért, mert az üzenet, és az, ami a kereszténység üzenete, és igazából ami annak a értékrendnek, amit mi képviselünk, az üzenete az, hogy ahhoz, hogy te elfogadott legyél, nem kell semmit se tenned. Ahhoz, hogy te tetsz Istennek, nem tudom hányszor volt benned ilyen érzés, még ha nem is ismered Isten, de hogy így tetszeni akarok neki, úgy, ha van valamilyen Isten, én azért úgy szeretnék, hogy jó lenni előtte. De azt mondja, hogy neked, és nem tudsz tenni semmit, hogy jobban szeressen, hogy jobban elfogadjon, mint ahogy most szeret és elfogad. Valahol innen indul a mi hálánk, valahogy innen táplálkozik a mi hálánk, hogy volt egy munka, egy hihetetlen nagy áldozat, valaki hozott egy hihetetlen nagy áldozatot, és az Jézus Krisztus volt, értünk 2000 éve, és ez a mai napig kihat, és ez a mai napig működik. Ezért van, mert ő feltámadt, és ezért vagyunk itt, és ő nem támadt volna fel, hogy bárki be tudná bizonyítani, hogy ő nem támadt fel, akkor a mi hitünk hiába való lenne, és mi csak itt hiába koptatnánk a szánkat, és csak képmutatóak lennénk. De ehelyett lehetünk hálásak. És tényleg, én nem tudom, hogy hányszor gondolkodsz így embereken, akikkel így találkozol, akiket így megismersz. Én így szeretnék többet, és tudom, hogy ez jó, mert csak látom azt, amit bennetek végezel Isten, illetve bennetek végezel az üzenet, amiket itt hallotok, vagy hallgattok. Annyira hálás vagyok, annyira hálás vagyok azért, hogy ezt láthatom. Még egy dolog, hogy ha valaki hálás tényleg, és ezt lehet az előbb már mondtam, de ha valaki hálás, az fel fogja indítani arra, hogy szolgáljon, hogy adjon. És tényleg ez az, ami egy ilyen kifogyhatatlan erőforrás tud lenni, hogyha a háládnak a forrása egy megfelelő alapon van. Nem tudom, érezted-e már úgy, hogy el vagy erőtlenülve, hogy elfogyott az erőd, hogy már azon a határon vagy, hogy felad, vagy fel is adtad, vagy így összecsaptak a hullámok, és úgy érzed, nincs tovább. Most már kész, tehát nem tudom, most mi lesz. És ilyenkor erre van egy jó gondolata Istennek, amire azt mondja Ézsaiás levelében, Ézsaiás könyve, 40. fejezet. Ez az a könyv egyébként, nem tudom, tudtátok-e, amit megtaláltak Qumránban, és be tudták bizonyítani, hogy ez még azelőtt íródott, hogy Krisztus megszületett. Ezek ilyen tekercsek, ezt egy proféta írt, egy zsidó proféta, és ez egy hihetetlen történelmi lelet volt annak idején, 900-as évek elején, mert mindenki azt mondta, hogy ez a könyv annyira aktuális, és annyira, és persze olyan proféciákat tartalmaz a megváltóról, 400 évvel ezelőtt írták elvileg, azt mondta, de még nem tudták bebizonyítani teljesen, hogy ez hihetetlen. És mindenki be akarta bizonyítani, hogy ezt Krisztus után írták. És akkor megtalálták ezt a leletet 1900-as évek elején, történészek, archeológusok, és be lehetett bizonyítani, hogy ez Krisztus előtt született körülbelül 400 évvel. És ebbe a könyvben van egy rész, egyébként 66 könyvből áll, és pont annyi, 66 fejezetből áll, pont annyi könyvből, amennyiből a Biblia, nagyon érdekes párhuzamok vannak benne egyébként, de most nem menjünk bele a számmisztikába, mert nyilván ilyen szinten nem hiszek benne, nem, és a Biblia sem támogatja, de nagyon, nagyon érdekes dolgok vannak benne. És a 41. fejezet utolsó versében ezt mondja, hogy megfáradnak még a legkülönbek is, és elfáradnak még az ifjak is, megfáradnak. És hogy így én is tapasztalom, hogy öregszem egyre inkább. 32 éves vagyok. De higgyétek el, jó, és akik már 40, vagy 50, vagy 60 évesek, csak nevetnek. De emlékezzetek vissza azért, 30 év fölött már kezd az ember kicsit úgy gyengülni. És 40 évesen ezt átértékeli, 50 évesen már megint átértékeli egy kicsit, 60 évesen meg már a 40 éveseken nevet, hogy á, te még fiatal vagy, nem? De én ismerek, az én dédnagypapám 90 évesen biciklizett, és olyan energiája volt, és biztos is ismertek ilyen embereket, hogy hihetetlen, na mindegy, szóval. De egyébként tényleg hihetetlen a stressznek vagyunk kitéve, főleg Budapest, ez nem kell mondani. Ami így, az embert azért öregíti, akárhogy is, tehát nem kell, és nem akarok eladni semmilyen antioxidáns terméket, nem azért mondom, nem is foglalkozok. Azok nem. Jézus a legjobb antioxidáns. Na, de Ézsaiás 40 ezt mondja, hogy megfáradunk. Még az ifjak is. Még az ifjak is. De még a tizenévesek is, akikben annyi energia van. Nem tudom, láttok-e, nemrég láttam, hogy feltörte a lábát a lánynak, a cipő, és zokniba ment az aluljáróba nemrég 5 fokba. Itt Pesten. És nem fázott. Mert tehát van energiával, tűzzel, ugye? És ez a tűz így az emberbe így elhalványul az idő folyamán. De aztán van egy belső tűz, és erről beszél Ézsaiás 40-nek a 31. verse az utolsó, hogy de akik az Úrban bíznak, azoknak elejük megújul. És ez a megújulás az, amit sokan keresnek, sokan próbálnak mindenféle helyekről összeszedni, és ezt nem találják, nem nagyon durva dolgok is vannak egyébként. Tehát emberek, nem tudom, hallottatok-e, emberek hisznek abban, hogy szinte örök életük lehet, és azért ilyeneket találnak ki, hogy a szerveiket kicserélik fiatalabb emberek szerveire. És azért hát nem éppen tisztességes módszerekkel, egy új májat kapnak, egy új szívet kapnak, és nyilván ez a kockázat van benne, hogy vagy működik, vagy nem a szerve együtt velük, de hogy emberek hisznek abban, hogy így lehet hosszú, vagy akár örök életük, hogy így folyamatosan cserélgetik majd a szerveiket. Nem tudom, hallottatok-e erről, ez egy nagyon kb. Olyasmi szinten, tehát alá van támasztva, és nem filmből vett fantázia, hanem Andi biztos tud erről órákat mesélni. Én hiszem. Ő már első kézből tudja. Nem, de az interneten találtok ilyen a börtönbolygó, meg a Obama összeesküvés, vagy nem tudom, meg ilyen nevű dolgokat, és ezekben erről szó van. És sok bizonyíték is van rá. De mindegy, most nem megyünk bele még ebbe, hanem azt mondja, kinek az ereje újul meg, aki az Úrban bízik. És azt mondja, szájra kelnek, mint a sasok, és az emberek futnak, és nem fáradnak, el járnak, és nem lankadnak meg. Erre nagy szükség van. Itt a titok, úgy értem, emberek ezekért milliókat fizetnek mindenféle tréningeken, hogy megtalálják ezt. Vagy milliókat fizetnek mindenféle módszerekért, vagy szerekért, vagy mindenféle ilyen bonyolult eszközökért, hogy minél inkább, tudod, frissen tartsa őket. De ugye az ember test, lélek és szellem, a három összefügg. És hogyha a szellemeddel gond van, ugye, ha a szellemed nem élő, a szellemed nem kap friss táplálékot, ami, és ugye a Máté 4:4-ben azt mondja a Biblia, hogy a szellemünknek Isten igéje az elsődleges tápláléka, hogy kihatása van a lelkedre, lelki problémákat okozhat, lelki betegségeket okozhat, és ez kihatása van a testedre. És ugye a testi betegségek pedig nagyon sokszor lelki eredetűek, tehát túlnyomó többségben lelki eredetűek. És most volt egy ismerősöm, akinek házassági problémái voltak, és mellrákos lett, mellrákja lett, tehát tényleg kifejlett rákja, úgyhogy nagyon komoly kezeléseket kap. De érezte és tudja, hogy a házassági problémája miatt történt, és annak egy szövődménye volt ez az egész. Úgyhogy ez nagyon komoly dolog, és ugye orvosilag ez már alá van támasztva, hogy ez nagyon is összefügg. De amiről nem beszélnek sokszor az orvosok, nem sajnos nagyon sok orvos nem tud beszélni, az, hogy van még egy ugye a lélek mögött, vagy a lélek alatt, vagy a lélek körül, az a szellem. És a szellem az embernek az Isten tudatos része. A Biblia így definiálja. Az, ami az emberbe bele lett teremtve, de a bűn eset miatt, ami szintén egy történelmi tény, ugye 1 Mózes 3-ban, ez a szellem, ez meghalt. Azaz az ember tapasztalatilag elválasztódott Istentől, és keresi az utat, keresi a boldogulást, de anélkül, hogy ez a szellem megfelelő táplálékot kapna, illetve egyáltalán életre kelne, egyáltalán újjászületne, tehát élne, nem lehet az ember teljes, és nem lehet, mindig lesz benne egy hiány, mert ugye úgy vagyunk megtervezve, hogy az ember örök életre van tervezve, és ezt érezzük, és ezért van bennünk egy vágy, és ezért olyan, esik olyan rosszul, ha veszítünk, ugye? Ezért esik olyan rosszul a halál is. És persze, hogy elveszítünk másokat, és akár meg mi magunk elveszítünk mindent. Mert belénk van kódolva, belénk van építve, belénk van drótozva, hogy örökké éljünk, és az ember lelke az valóban örökké élni is fog. És kellenek nekünk olyan válaszok, olyan táplálék, ami nem csak ideig óráig jó, nem csak ideig óráig működik, nem csak egy filozófia, és aztán tovább fújja a szél, mint a legtöbbet, és aztán jön egy újabb, hanem olyan válasz, ami mondjuk le van írva 2000 éve, és még most is érvényes, és nem tudták megcáfolni igazán. Én egyet találtam, a Biblia, a Szentírás. És ha ez megvan, akkor az ember élhet egy teljes életet, élhet egy hálás életet, és lehet egészséges. És és hogyha betegség van, az nem azért van, mert bűnt követtél el, nem azért van, mert Isten ostoroz téged, nem azért van, mert ez a karmád, mert ez a sorsod, az élet része, ez egy bukott világ, és Isten tudja ezt, és azt is tudja, hogy ő mindent latba kell, hogy vessen a mi érdekünkben, hogy ki vegyen minket abból az illúzióból, hogy mi itt szépen berendezkedünk, élünk boldogan, amíg meg nem halunk, vagy élünk örökké. Ez a torzított mese, de van egy tündérmese, ami igaz, és ez az, hogy ez a Biblia üzenete, az Új Szövetség üzenete, hogy van egy szerelmes lovag, van egy, akitől örök életet kaphatsz, és az Jézus Krisztus, akinek nem kell semmit tegyél, hogy szeressen, nem kell semmit tenned, hogy elfogadjon. Csak neked kell elfogadnod őt olyannak, amilyen, és ő már elfogadott téged olyannak, amilyen. Ez sérti a büszkeségünket. Hát én nem vagyok elég jó, de ő mégis elfogad, de én tenni akarok valamit, hogy ő elfogadjon. És ugye ez van az emberben. Tudat alatt sokszor bizonyítani akar, nem is tudja, hogy kinek sokszor, de bizonyítani akar, hogy ő jó, hogy tegyek, hogy cselekedjek, hogy kapjak valamit, kapjak elismerést, kapjak szeretetet, mert vágyok rá, mert itt van bennem a hiány, de csak egy forrásból tudom megkapni. Visszatérve, és mindjárt befejezem egyébként, nem akarok hosszan beszélni, tényleg Isten mentsen, mert sok szóban, sok vétek van, ezt mondja a példabeszédek könyve. Biztos ismeritek zsidó könyvének a 11. fejezetét, akik olvasták a Bibliát. Zsidók 11-ben nagyon sok emberről ír, és a Biblia úgy mutatja be őket, mint hithősök. De ha elolvasod a teljes sztoriukat a legtöbbnek az Ószövetségben, mert onnan van a legtöbb ember, akkor nem tűnik ilyen fényesnek a történet. Nem tűnik úgy, hogy ők hősök voltak. És lehet, hogy te se érzed magad úgy, hogy hős vagy, de hidd el, az vagy. Isten így néz rád. És a zsidók 11-ben írnak emberekről, ugye ott van például Mózes, aki nem is akarta Istent szolgálni, és képtelenek érezte magát arra, hogy szolgálja Istent, és persze nagy név lett, de igazából, ha megnézed a sztorit neki, nagyon-nagyon, tehát inkább a negatív dolgokról olvasol többet, mint a pozitívról. De mégis Isten nem így látja őt, és aztán ott vannak a többi emberek. És aztán azt mondja a Biblia utána, és tehát leírja ezeket az embereket, és aztán a következő részben elkezd erről írni, hogy hogy nézzétek meg, hogy a hit embereinek ilyen nagy serege vesz körül minket. És az ő életük mutatja meg igazán, mit jelent a hit. És ezen elkezdtem gondolkodni pont ebben a kontextusban, amiről beszéltem, hogy megnézem az emberek élet. Itt van ez, akiről beszéltem, Pászon Matti, itt van a Sanyi, és itt vagytok ti. És ez jött le, hogy a hit embereinek ilyen nagy serege vesz körül engem. De jó, nekem nagyon jó. És a ti élete, és most átfordítom, és a ti életetek mutatja meg számomra, hogy mit jelent a hit. És ezt ugyanitt is mondhatod, hogy te látod más emberek életén, hogy mit jelent a hit. És miért ilyen fontos ez a hit? Ugye mindig hit, hinni, a Biblia azt mondja, hogy higgyél Istenben, higgyél Jézusban, hinni nagyon fontos, ugye, mert ezt mondja a zsidók 11-nek az elején, a 6. vers, igen, zsidók 11-6, mert hit nélkül nem lehet Isten tetszését elnyerni. Ugye ez nem a vallásos elgondolás, a legtöbb vallásban nem ez van. A legtöbb vallásban az van, hogy el akarod nyerni Isten tetszését, legyen jó a karmád először is. Tegyél jót. Ne egyél húst. Ne egyél ezt. Tedd ezt, tedd azt. Ne tedd ezt, ne tedd azt. A Biblia azt mondja, az egyik az élő Isten, akit iszlámok is így hívják, de mondjuk Jézus Krisztus azt mondja, mert hit nélkül nem lehet Isten tetszését elnyerni. És ugye előbb elmondja zsidók 11.1-ben, hogy a hit nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hogy tudom, hogy Isten létezik, tudom, hogy ő van, bár nem látom. Nem tudom, hányan találkozhatok ma reggel is személyesen Isten, hogy jött veletek szembe az utcán. Biztos nem sokan, mert Isten nem látjuk most. De ugyanúgy, ahogy mondtam, rajtunk keresztül, rajtatok keresztül meglátszik Istenből. A teremtett világon keresztül meglátszik Istenből egy csomó minden, de legspecifikusabban nyilván a bibliai kijelentésből és a ti életetekből látszik. Egyik pásztor ezt úgy mondta, és ez nagyon tetszik nekem, hogy a keresztények tudnák lenni, ha élik ezt, akkor ők a 4. evangélium, 5. evangélium, nem, 5. evangélium. És ez nagyon jó. Mert legtöbb ember, most legyünk racionálisak, nem olvassa el soha a Bibliát. Ők egyébként többen olvassák, mint gondolnánk, de nagyon sok ember nem olvassa. De lát hívőket, lát keresztényeket, és ebből le fogja vonni a következtetés, hogy milyen Isten. És azt nem azért mondom, hogy nagy súlyt helyezzen rátok, hogy most nektek úgy kell élnetek, mint Jézus a Földön pontosan, és oké, akkor hol a zsákruha, hol a nem tudom, füstölő, mert ugye Jézusnak nem volt, de nem tudom, bármi. Tehát ez nem így működik. Hanem, hogy azt mondja, folytatva a zsidók 11.6-ban, aki Istenhez akar közeledni, annak hinnie kell abba, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten jó. Tehát, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Mert hiszte, oké, hiszek Istenben, de Isten egy nagy szigorú öregember, aki engem villámokkal szokott szórni, hogyha esetleg rosszul viselkedek. Vagy esetleg ő, nem is tudom, ő elrendelte nekem az életem, a sorsomat, de hát igazából szegény leszek, és nem lesz sem jó az életemben, mert Isten így akarta, mert ő egy ilyen Isten. Nem, akkor te nem ismered Istent, akkor ez nem tetszik Istennek, nem tetszhet, mert egy hazugságot hiszel. És ez a hazugság, ez nem tőle jön, ennek van egy szülőatya, akit Lucifernek hív a Biblia, vagy Sátánnak, a vádlónak, és tőle jönnek ilyen gondolatok általában, de azt mondja, hogy ha kedves akarsz lenni Istennek, akkor higgy abban, aki ő. Hidd el, hogy milyen ő. És ő olyan, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Már megjutalmazta, már mindent a rendelkezésetekre bocsátott, már mindent nektek adott. Ugye ezt sokszor szoktam mondani a Sanyi, ezt a példát, hogy van egy bankszámlán, sajt van 1 milliárd dollár, de elfelejtettem a PIN kódot. És aki nem ismeri Istent, az kb. Így éli az életét, hogy nem ismeri a PIN kódot. Ismerd meg a PIN kódot. Hit által. Miért hit által? Mert nem látod. Mert ez a PIN kód, ez olyan, hogy megkapod a kódot, de oda kell menned, és be kell pötyögnöd, ugye, ha most ezt az analógiát veszük alapul, és nincs egy bankautomata valahol, aminek most a PIN-kódját elmondom, és ha odamész, akkor téged ez az 1 milliárd, mert ez egy példa, ez egy analógia. De ilyen az élet sokszor, ugye? Tehát nem sokszor, ilyen az élet. Aki hisz abban, aki Isten valójában, aki hisz, meg van győződve arról a nem látható, de nagyon is létező Istenről, akiről ez a könyv, a Biblia beszél, az megnyert mindent. Lehet, hogy el fog veszíteni néhány dolgot, de azok csak azok a dolgok, amik az értéke nagyon alacsony. És a legfontosabb dolgokat meg fogja nyerni. A legfontosabb dolgok közül az egyik, azok az emberi kapcsolataink. És hihetetlen nagy hajlamunk van arra, hogy szétverjük ezeket. Nem tudom, mennyire tapasztaltátok már, hogy a hála ellentétes oldala ott van, hogy a kritika rombolja a kapcsolatokat. Nem tudom, hányan olvastátok még régen, vagy nem rég, nem tudom, a Carnegie-féle könyvet, ugye? Ez nagyon híres könyv. Hogy ez a második fejezet, de lehet, hogy a legelső, de a második, tehát arról szól, hogy a kritika, hogy igen, az első fejezet erről szól, ezzel kezdi, nem véletlenül, mert ezt látjuk. Az emberek szétverik a saját kapcsolataikat, a saját életüket, azáltal, hogy folyamatosan kritizálják magukat és másokat. De ez nem segít. Ennek olyan gyümölcsei vannak, amely, ez tényleg, tehát olyan, mintha lesavaznád a virágültetvényt is, és kész. Tehát, és abban permetezel minden reggel. Csodálkozom, hogy nem nő virág a kertbe. Tehát ne csodálkozz. Az életnek vannak alapvető törvényei, amiről ez a Carnegie beszél, és ennek az alapja a Biblia. Nem értek egyet azzal, amit a bevezetőben ír, hogy nem tudom hány ezer órát töltöttek ő és a munkatárs, hogy áttanulmányozzák ezek az összes könyvet, az összes könyvtárba, amilyen emberi kapcsolatokról, ezekről a témákról szól, hogy az ő témája kapcsolatépítés, és nem találtak egyet sem. Nem tudom, én találtam. És ebbe az egyben nem értek egyet, de azzal egyetértek, hogy tényleg a kritika az, ami a leginkább megfertőzi a kapcsolatainkat és az életünket. És egyébként Magyarországon ebben szerintem ezt mi tökére fejlesztettük, mert minket annyi fájdalom, annyi szenvedés ért, ami tényleg, ha megnézzük egy módon, igaz, persze, de ha ezzel azonosulok, ezzel a nagy nemzeti fájdalommal, és persze nyilván a zsidóknak is megvan a maguké, meg a németeknek, meg minden népnek, japánoknak, mindenki mondhatja, persze, mexikóiak is, nem tudom, de nem ezzel azonosulok, mert ez nem visz előre, ez nem fog kihozni engem, ez csak mélyebbre ás, ugye ez is egy mondás, hogyha a gödör alján vagy, ne ás lejjebb, mert nem, az nem segít abban, hogy kijuss, ha ki akarsz jutni legalábbis, ha aranyat keresel, akkor ás, vagy ha, nem tudom, uránércet, vagy olajat, csak vigyázzon, akkor megtaláld az olajat. Ez ott gáz lesz. Gáz is lesz. Ami ugye felszínen hozna. Na. De lényeg, ugye, ezt összekavarodtam. Na de ezzel lezárom tényleg, hogy a hit által élet az ezt jelenti, hogy elhiszem, hiszek egy Istenben, hiszek abban az Istenben, akiről a Biblia beszél, aki mindent a javamra munkál, aki szeret engem feltétel nélkül, aki azt mondta, hogy minden be van fejezve, csak higgy abban, amit már megtettem. És ez a hit általi élet, ez fogja kivirágoztatni az életünket, ez fogja kivirágoztatni a kapcsolatainkat. Én hiszek ebben, és látom a gyümölcsét is. Ti vagytok a gyümölcsei egyébként. Rajtatok is látom. És még sok ember, akik most nincsenek itt. És nekem az elég bizonyíték. Tényleg. És persze a Biblia alá van támaszva történetileg, alá van támaszva, hogy a jogi bizonyítékokkal is, archeológia bizonyítékokkal is, apologetikailag is, de mindezek felett van az, hogy ez láthatóvá válik emberi életeken keresztül. Most vasárnap reggeli, tehát múlt vasárnap reggeli istentiszteleten beszélt erről ez a pásztor Matti, hogy hogy ez egy nagy bizonyság, és ez egy természetfeletti dolog, hogyha hálás emberekként élünk. Hogyha felismerjük, és látjuk, és vesszük az erőt, hogy elgondolkozzunk ezen, hogy mit jelent az, amit kaptunk, mit jelent az, amit itt hétről hétre kapunk, és mit jelent az, amit Isten megtett értünk, és hogy lehet hálás emberként élni, hogy lehet úgy élni, hogy látom a nagy képet, látom a helyem benne, és nem egy megkeseredett ember vagyok, akinek keserű a szőlő, vagy savanyú a szőlő. Tényleg látom azt a gazdagságot, amin van. Természetileg nem erre húz a sodrás. És ugye ez Efézus 4-ben van ez a kifejezés, hogy ez a mindenféle tanításnak a szele. Ugye így jönnek mindenféle szelek, mindenféle hallasz, mindenféle gondol, meg kell vizsgálnod, hogy mi a forrása. Különben az lesz az élmény, ami szinte nem tudom, pár évvel ezelőtt hangzott el itt ez a példa, hogy különben ki lesz írva a Moszkva térre, meg minden nagyobb térre, hogy a Gyuriéknál házi buli van, ugye mindenkinek szabad a bejárás. És akkor elmész, és látod, hogy bedrogozott emberek pogóznak mindenfelé a házban. És amikor beengedsz mindenféle gondolat, és verik szét a berendezést, amikor beengedsz mindenféle gondolatokat, és nem ismered a forrását, ez körülbelül ilyen, amikor beengedsz idegeneket, akik kétes kinézetűek, kicsit már ittasak is, és már csak egy kis zene kell, és beindulnak. Nem tudom, láttál-e ilyen társaságot, hogy voltál-e ilyen, nekem volt élményem, első személyben ilyenekben, én magam nem büszkélkedek vele, de ez ilyen komoly. Ne engedd, hogy ezek szétverjék az életed, úgy értem, vizsgáld meg a gondolatokat, hogy mit engedsz be, hogy miket gondolsz, tényleg. És válasz az igazságot. És ez a könyv, amiről itt beszélünk nagy tisztelettel, a Biblia, az elég tárja az igazságot. És válaszd azt. Gondold át, mérlegeld, nem, hogy a hit az nem egy ilyen irracionális, becsukom a szemem és ugrok a nagy semmibe, hanem az egy meggyőződés, ahogy a Zsidók 11.1 mondja. Ez egy meggyőződés. Úgyhogy érdemes így élni az életünket, és lehetünk tényleg hálása. Csak az zárjuk be egy imával, de utána még beszélgethetünk, itt az Anti, itt vagytok ti. Reppelhetünk, beszélgethetünk, mindegy. Reppelhetünk. Az egy régi amerikai szó a beszélgetésre, az ilyen egy csoportos beszélgetésre. Vannak kérdések, bizonyságok, nem tudom. Bendegúz itt van. Pászor Bendegúz. Hihetetlen okos ember. Na úgyhogy... Én bezárom imával, aztán Isten csinál, amit csinál. Drága Úrunk, köszönjük neked azt, hogy itt lehettünk. Köszönjük, hogy te szóltál hozzánk. Csak kérünk, hogy segíts nekünk az igazság alapján gondolkodni, hogy úgy élhessük az életünket, hogy annak egy jó alapja van, hogy az nem rendül meg, és hogyha jön egy próba, akkor az szilárd marad, és hogyha veszítünk, akkor is tudunk hálásak lenni, mert tudjuk, hogy a legdrágább már megvan nekünk. Csak taníts erre, taníts arra, hogy mik a dolgok valódi értéke, taníts hálásnak lenni, taníts arra, hogy mit jelent egy emberi kapcsolat, hogy milyen drága, és hogy mennyire értékes, és mennyire fontos, hogy vigyázzunk rá, és tápláljuk, és ne pedig szétverjük. És köszönjük, Uram, neked, taníts erre, kérlek, és köszönjük, hogy de még ennél sokkal-sokkal többre tanítasz, és sokkal többet tartogatsz ennél. Te magadat, önmagadat. És te annyira szeretted, hogy önmagadat adtad értünk, hogy mi ezeket ismerhessük, hogy mi ennek a része lehessünk, ne csak külső szemlélőként, hanem tényleg benne legyünk a közepébe, közel legyünk a tűzhöz, és éljük azt, amiről beszélünk. És még szeretném csak megragadni a lehetőséget, hogyha bárki van itt, vagy esetleg majd hallgatja ezt, és még nem ismer téged, mint megváltót, de szeretne megismerni, annak csak hadd mondjam el, hogy ez csak egy hitbeli döntés. Szívedben mondd azt neki, hogy meg akarlak ismerni, És tudom, hogy ez azáltal lehetséges, hogy elhiszem, hogy te meghaltál értem, és feltámadtál a halálból, eltörölted a bűneimet, nem nézel rájuk, és elfogadsz teljesen, azért, mert te kifizetted az árat. És köszönöm, ezt elhiszem és elfogadom. És ha ezt elmondod, és a szívedben hiszed, akkor tudd, hogy örök életed van, tudd, hogy a halál az le van győzve, és te örökké fogsz élni Istennel, és az élet az áldásait, azt már itt a Földön elkezded megtapasztalni, és majd a mennyben ez nem marad abban, hanem folytatódik. És ha csak elmondtad, akkor majd mondd el ezt, hogy írj egy e-mailt, hogyha ezt később hallgatod, és ez a legdrágább kincs, és ez a legnagyobb dolog, ami történt egy emberrel, hogyha ezt elhiszi és elfogadja, és aztán hit által elkezd élni ez alapján, de nem saját erejéből, hanem Isten erejéből. Úgyhogy csak köszönöm még egyszer, és köszönök minden embert itt, Uram, tényleg köszönöm a bizonyságoknak ezt a nagy fellegét, aki itt körülvesz engem, és körülvesz minket. Csak taníts minket egymás életéből, hogy meglássunk téged még inkább, és taníts minket a te igédből, hogy jobban értsük az életet és a lényegét. Krisztus nevében imádkoztam. Amen.
Amen.
Jó. Úgyhogy akinek mennie kell, menjen. 9 óra lesz egy perc múlva. De nyugodtan, nem tudom, esetleg van gondolata Antinak, vagy Bende, ha valami van a szíveden. Pásztor Bendegúz, egy felkent lelki pásztor. Már nagy tisztesség, hogy itt van. De jó étvágyat. csak nyugodtan. Vagy bármelyikőtök van egy gondolata, csak miért hálás?
A háláról, ha akartok olvasni egy csodálatos aranyos könyvet, akkor az Életjáték a című könyvet érdemes elolvasnotok. Egy kislányról szól, aki úgy kezdi ezt a játékot, az életjátékát, hogy misszionáris gyerek, és imádkozik egy kis babáért. Egy kislány imádkozik a babáért, és kap egy mankót. És akkor a papájába kitalálják, hogy miért lehet hálás a mankóért. Ugye, mert hogy nem kell használni, ez erre jön rá. És innen kezdve mindenben meglátja azt, hogy miért legyen hálás.
Ha háláról volt szó, és hogyha már erről beszélünk, akkor az eredményes élet találkozóért vagyok nagyon hálás, és azt gondolom, hogy sokkal többen hálásak érte, mint gondolnánk. A unokatestvérem 13. kerületi önkormányzatban dolgozik, ott azt hiszem 4 hallgatják rendszeresen, és olyan emberek is, akikről egyáltalán nem gondolnánk. Úgyhogy nagyon, nagyon hálás vagyok Sanyinak, Gyurinak, Antinak, Szabó Péternek ezért a szolgálatért. És ennek van egy sokkal messzebbre mutató eredménye is talán, mert a hazánk az nincs valami irigylése méltó helyzetben. És hogy ez miért van így, az arról Ant is biztos tudna beszélni, de sokkal mélyebbre mutató okai vannak, mint ahogy azt látjuk. És ugye van egy mondás, hogy a sorrend valahogy úgy van, hogy Isten család haza. És a haza emberekből áll, családokból. És a családok és az embereknek a világképe az recseg ropog minden eresztékében. Nem tudom, ezt mennyire látjátok. Nagyon nagy baj van ezen a téren. És ugye az emberek visszatérnének Istenhez, és a családok tényleg úgy élnének, ahogy a Bibliában le van írva, azt a modellt követnénk, akkor a hazánk az nem lenne olyan helyzetben, amilyenben most van. És a világ problémái, azok az egyén problémáiból erednek. És hiszem azt, hogy az eredményes élet találkozó az a hazánknak egy felbecsületetlen szolgálat. Lehet, hogy most azt látjuk, hogy itt ülünk 30-an. Oké, de nagyon sokan hallgatnak minket. És akik meghallgatnak minket, azok tovább adják más embereknek. Szerencsére nem csak itt Budapesten van ilyen szolgálat, hanem egyre több helyen az országban. És azt látom, hogy van egyfajta ébredés. Lehet, hogy Nem tudom, hogy van-e másnak ilyen tapasztalata, de azt látom, hogy egyre többen a környezetemben, a barátaim által, a Gyuriék által egyre többen gondolják azt, hogy a kereszténység több, mint pusztán egy jó filozófia. Úgyhogy, és bízom benne, hogy egyre növekedni fog ezeknek az embereknek a száma, mert ez az egyetlen megoldás. Lehet akármilyen kormányunk, Isten nem fogja helyettesíteni. Jó, köszönöm szépen.
Antinek is van. Csak annyi, a gyerekekről csak egy mondat, hogy az üzlettársam hívő, és van egy fia, már 15 éves lesz most már, és hát ugye így a mai tinédzser generációba él, de hisz Istenben, bár ugye nyilván a mindennapi tapasztalatában ez nem úgy van ott, mint a legtöbb embernek, hanem őt mindig, mikor kicsi volt, imádkoztak vele, és ő kérte is, hogy imádkozzanak vele, és aztán pedig minden este olvastak neki a Bibliából, és aztán nyilván, amikor eljött ez a kicsit ilyen lázadóbb korszak, akkor ez egy időre abban maradt, és most újra elkezdte, de már a saját akaratából. És látja, hogy az apja olvassa a Bibliát, hogy jár ide gyülekezetbe is, és ő a saját akaratából úgy döntött, hogy jön, és csinálja, és csak így, és csak mondta az apukája, hogy látszik az a gyümölcs, tehát a gyümölcse annak, amit ők az évek során befektettek az ő életében. Úgyhogy tényleg nem tudjuk persze, mert ő egy szabad akaratú ember, bármit tehet, meg is tagadhatja az egészet, de ennek hiszem, hogy a legtöbb esetben van gyümölcse, és csak jó ezt látni. És most még egy érdekes dolog történt, hogy a tesi tanárja az egy lány lett a gyülekezetből. Egy olyan lány, aki ebbe a gyülekezetbe jár, az lett a tesi tanárja neki az iskolába, és tök jó, hogy a viszonyuk így, a tanár-diák viszonyuk, és a többi diákkal is. És ez így még egy ilyen megerősítés volt neki, még egy ilyen bátorítás arra, hogy a keresztények azok nem egy ilyen csuhás, füstölővel járó, vagy ilyen fura emberek, hanem emberek, akik csak tudják, hogy miről szól az élet, és milyen fontosak az emberek.
Csak egy pár gondolat. Ez a hála kérdés, ez így a végigkíséri az elmúlt heteket, hónapokat így a szellemi életben, vagy az enyémben is, meg azt gondolom, hogy sokatokéban. És különös látni azt, hogy ahogy a világállapota romlik, és egyre inkább, egyre nehezebb körülmények között élünk, egyre jobban beindulnak bennünk elvileg az automatizmusok, hogy a mélyedő hiányokat be kéne valahogy tölteni. Tehát érezhetnénk azt, hogy egyre boldogtalanabbak vagyunk, egyre távolabb vagyunk attól a céltól, amit legalább így minimum célnak kitűzünk. Érdekes, hogy Isten pedig a másik oldalon folyamatosan beszél hozzánk a hála és a elégedettség, a hála és az imádat kérdésében. És említette Gyuri, hogy itt volt Pásztor Matti a múlt héten, aki Isztambulban van, és volt itt több délután előadása, és volt ebben egy ilyen kis rész, ami nagyon megérintett, hogy mikor így elképzelsz magad előtt ilyen nagy misszionárusokat, hogy kimennek egy külföldi országba, akkor úgy képzeld el, hogy megvetik a lábukat, szállásuk van, összejön a kis csapat, kiélezik a szamuráj kardjaikat, fölteszik a sisakokat, bemennek a sétáló utcába, végig tarolnak rajta, és mire kiérnek a túloldalon, van 4000 megtért ember, gyorsan 800 kis gyülekezetre osztják, és szervezik. Ehelyett Pásztor Matti arról számolt be, hogy nagyjából 2 évig semmi nem történt, és az egyetlen, amit tesznek, és ami a leghatékonyabb, az az, hogy szívük szerint és igazán imádják Istent. Tehát egyszerűen ott vannak, jelen vannak, imádják Istent, és azt mondja, hogy megtapasztalták az elmúlt 5 évben, hogy a szellemi hadviselés viszont körülöttük olyan intenzív, hogy miközben ők imádják Istent, most így idézőjelbe téve mondom, hogy az angyalok lekaszálják a isztambuli démonoknak nagyjából a 80%-át, és utána majd lehet menni a sétáló utcába. Tehát az imádat olyan különös, nem, hogy milyen ereje van, és miközben imádunk, miközben szeretjük Isten, miközben azzal vagyunk elfoglalva, akik már vagyunk, és ami a miénk, és nem azzal, ami még nem, ő végzi a munkát. Tehát így nagyban ez így zajlik. A kicsiben, a mi életünkben pedig ez is egy olyan különös dolog, hogy van azt hiszem 50. Zsoltár, hogy aki hálával áldoz, az dicsőít engem. És ez olyan különös, nem, hogy Istennek az van az örömére, hogyha mi dicsérjük őt. És ez nem egy újabb parancsolat, nem egy újabb igény, hogy hú, most napi 8 órába dicsérnem kell. De Isten tudja, hogyha én látom őt, és hogyha látom azokat az értékeket, amik már ott vannak az életemben, akkor fogom tudni dicsérni őt, mert van miért. A dicséret és az imádat az egy nagyon spontán dolog. Az egy ilyen nem egy kötelesség, bár Isten megérdemli. De az Isten szenti dicséret az, amikor az emberből egyszerűen csak így kibudjan a hála és a köszönet azért, ami van. És azt hiszem, ez a legjobb hely, ahol egy ember lehet, amikor tényleg elégedett vagy, és amikor tényleg túlcsordul rajtad az örömöd, a megelégedettséged. Ez ilyet abba hagyni is rossz, nem? Amikor ugye az ember hirtelen esetenként van így tisztább pillanataiban, vagy Isten így megengedi. Nagyon-nagyon jó dolog Istent imádni és hálásnak lenni. És akkor a harmadik dolog, amit akartam még mondani, hogy éppen tegnap este volt egy ilyen, hiszem, hogy az Úrtól volt egy ilyen pillanat, hogy ültem a nappaliba, a kis családom ott szerte szét, két gyerek cikázott a nappaliba, és így volt egy pillanat, hogy így megláttam valamit, amit nagyon ritkán látok, hogy azt az értéket, amit ők képviselnek, azt így az örökké valóságban. Tehát, hogy micsoda érték a párom, micsoda érték a két gyerekem személyesen, és hogy örökre velük leszek. Örökre, az Úrnál. És ez ami olyan hihetetlen módon megérintett, hogy azért is mondtam most itt el, hogy tényleg az ember szeretne jobb feleséget, engedelmesebb gyerekeket, szebbeket, most csak ilyen butaságokat mondok természetesen, jobb körülmények között élni, kevesebbet izgulni, tehát hogy tele vagyunk ilyenekkel, hogy miket szeretnénk, mik azok, amik nincsenek jól, vagy nincsenek rendben, vagy tehát ezer dolgot aztán mindannyian tudnátok sorolni. De közben, miközben elégedetlenek vagyunk, közben, miközben a szükségeinket látjuk, ezek az értékek mindig ott vannak. Mindig ott vannak, és ott is lesznek örökre. Tehát én azt akarom ebből csak kihozni, hogy a teljesség, a tökéletes boldogság, a teljes megelégedettség az ott van az orrod előtt. Egy érintésnyire. Mindig. Mert az igazi érték az nem az, amit nincs meg, vagy meg lesz holnap, hanem az igazi érték az, ami már a tiéd. És ha így erre figyelünk, vagy ebbe az irányba megyünk, akkor azt gondolom, hogy könnyebben vészeljük túl a napokat, amik előttünk állnak. Így magunkra nézve, akik újjászülettünk, akik ismerjük Istent, azt gondolom, hogy mindannyian tudjátok, miről beszélek. Akik nem, azoknak pedig csak tényleg annyit, hogy egy érintésnyire, egy karnyújtásnyira van tőled Isten, és ő benne minden. És ezt nagyon jó tudni, hogy nem 100 méterre, nem 1000 méterre, nem egy év múlva, nem 20 év múlva, hanem itt és most, és ott van. Csak lásd, és csak keresd, és tényleg ez a Zsoltár olyan jó, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Mit akartam?
Zsoltár, a 50-23. vers, amit az Anti az előbb idézett. De hiszem, hogy nem véletlen, hogy így erről akart Isten beszélni, és szerintem ez mindig feljön, ez a hála dolog, vagy így rendszeresen feljön, mert ez annyira szembe megy így a normális, ugye nem nulla. Tehát a világi értékrenddel, amiről napról napra itt öntik a nyakunkba a hírekből, a többi embertől, hogy, és annyira meg tudja változtatni egy embernek az életét, az élete minőségét. Már csak ez a gondolkodásában, ez a fordulat. Hogy nem azt nézi, hogy mi rossz, hogy mi lehetne még rosszabb, vagy még jobb, vagy mi kéne, hogy jobb legyen, hanem mi az, amiért hálás lehetek. És még a legrosszabb sorsú embernek is van olyan dolog, amiért hálás lehet, én hiszem. És keresztényekként, hívőként, meg tényleg van egy vers, az most vagy a 30. vagy a 32. Zsoltárban azt mondja, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Ez nekem így nagyon szól. Tehát amikor így özönlenek a problémák, de tényleg ilyen hullik szét minden. Pár hete pont mondtam, ez a viszmajor élmény. Tehát, hogy így minden remeg, és nem tud semmit tenni. És aztán utána történt ez az iszap katasztrófa, és talán nem profétáltam meg. Bár biztos valami számmisztikus bele tudná szőni, hogy igen, hogy az meg az arra utal. Na nem, de hogy ilyen dolgok történnek személyesen, tehát hogy ilyen kaliberű dolgok, és ezek a szerencsétlen emberek mit tudtak tenni ellenem, úgy értem, semmit. Nyilván most és az, csak az analógia az, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen katasztrófák, de az a különbség, hogy azt mondja az igaz embernek, és az igaz ember az, akit Isten megigazít. Nem az, aki önmagába igaz, hanem az, akit Isten megigazított, az, aki elfogadta Jézus megváltójának, annak sok baja van, ugyanúgy, ahogy minden embernek, de valamennyiből kimenti az Úr. És aztán ott van Példabeszédek 17-ben ez a vers, nem, bocsánat, nem 17, ez a másik, ez, hogy a barát az anyamúrúság idejére születik, hanem a Példabeszédek 24:17, hogy az igaz ember elesik ugyan, de felkér. A hitetlenek, így mondja a szó szerint a Biblia, pedig csak egy problémával is elesnek, és úgy maradnak. És az a különbség, hogy ugyanúgy éljük az életünket, elbukunk, elesünk, csinálunk hülyeségeket, de nekünk megvan az erőnk, hogy felálljunk és menjünk tovább, mintha mi sem történt volna gyakorlatilag, úgy értem, sőt, még inkább nagyobb erővel. És szintén van egy példabeszéd, ami mondja, hogy a hitetlenek reménye az olyan, nem is tudom, mit mond, mint a... Tehát nem tudom, tehát hogy mindegy... És nem teszem be, de példabeszédek 25-ben van valahol, hogy ez bizonytalan. Tehát, hogy az ember reménysége akkor válik nyilvánvaló, hogy tényleg reménysége, amikor meg van próbálva. Amikor jön egy próba, és megáll az, amiben reménykedek, vagy nem. Úgy van-e, vagy nem. És azt hiszem, ezt találtuk, és hihetetlen 9 év vagyok keresztény. 9 éve fogadtam az Úr Jézust megváltónak, és ez az élményem, és ez nem változott a 9 év alatt egyszer sem, és ez hihet, pedig nagyon sok minden történt, hogy a reménység, amiben bízok, az megmaradt, és megmarad, és ez mindig segített, és mindig továbbít, és mindig adott Isten. És tényleg ez is egy hálára indít engem.
Talán nem tudom magamba tartani, és ismertek elég régóta, öt éve járok körülbelül ide, és a Barta Ilona hozott ide, ő volt az én tanulóm, és ez is egy olyan érdekes találkozás volt vele. Én mindig kerestem az Urat. Én keresztény ember vagyok, tehát megkeresztelt vallásom van, református vallásom van, de igazából nem gyakoroltam. Az apám az mélyen hívő ember volt, de akkor én még nagyon pici voltam, de ezt így utólag tudom csak, amennyire emlékszem rá. De a lényeg az, hogy valahogy az Úr ide vezetett, És úgy volt, hogy amikor beszélgettem az Ilonkával, akkor azt mondja, hogy én ismerek egy embert, akivel te lehet, hogy nagyon jól el tudnál beszélgetni, és ez volt Sanyi. És hát én mindig, hogyha valami olyan különlegeset hallok, az legyen értékében egy nagyon kis hír is, arra én mindig úgy ráugrok. Ez az üzlet életemben is ez volt, hogy valamitől éreztem, hogy oda mennem kell, pedig csak 1% esélyem volt, hogy ebből lehet valami. Semmi tudatosság, semmi nem volt benne, ez csak valahogy, mint egy mágnes vitt. Aztán így találtam ide. És tényleg már rögtön az első prédikáció, mondom én, tehát amit Sanyitól hallottam, az fantasztikus volt. És mondom, ez igen. Ilyet már rég hallottam, és egy kicsit olyan fura volt, hogy a korom az jóval több, mint az ő kora, és hogy tud valaki ilyen fiatalon már ilyen mély gondolatokkal, mintha már ő ugyanazokat átélte volna, amit én az életemben. Mert az általában úgy gondolom, ez úgy szokott jönni, hogy az ember tapasztalatai nőnek, és akkor arra építi a többi dolgot. És mondom, egy ilyen fiatal embernek hogy lehet ennyi tapasztalat, ennyi? A lényeg az, hogy felnéztem rá. Én, mint aki jóval idősebb vagyok, egy fiatalabbra felnéztem. De mondjuk ez se áll távol tőlem, mert én tanítok, és 20 éven keresztül 20 éve tanítok a szakmámban, és én úgy állok hozzá a dolgokhoz, hogy lehet, hogy az ember, aki most oda bejön, és 19 éves, abban sokkal nagyobb készség van bizonyos dolgokra, mint bennem. Én elkezdem majd őt arra a bizonyos dologra oktatni, de ő engem simán lehagyhat. Tehát én nem úgy gondolom, hogy engem nem fognak lehagyni, sőt, azért tanítok, hogy lehagyjon. És persze ilyen embereket is keresek. Ez is igaz. Kalandozok, elnézést, de rengeteg dolog van az agyamba. De visszajövök megint ezekre az előadásokra, amik... És akkor azt hallottam mindig, hogy megtért emberek, és mondom, hát ez egy kicsit én nekem, akkor az volt az érzésem, ez egy nagy képűség, azt mondani, hogy megtért ember. Hát én bennem, mint keresztény, tehát vallásos keresztény emberben a megtérés az valami fantasztikus dolog. Tehát kevés embert, én így gondoltam, kevés embernek adja meg Isten azt a lehetőséget, hogy kvázi megtérhessen. Bennem ez volt. És mindig azt hallottam itt, hogy megtért ember vagyok, nem mondom. Hogy megy ez? Kérdeztem az Ilonkát is. Hát akkor csak mondjad azt, amit te is minden egyes ima után ugye elmondtok, csak mondd ezt, és megtért ember vagy. Szívből. Hát mondom, ez azért... Nem tudom, ez nekem kevés. Szóval ez így nem, én ezt nem tudom elfogadni. És beszéltem, aztán annyira izgatott ez a dolog, hogy beszéltem Sanyival, hogy hát hogy van ez? Én jó, ezt mondom, az ember mondhat annyi mindent, de igazából hogy jön az, hogy azt majd annyira érzem is, hogy ott legyen az, hogy az Isten nevét kvázi a számra veszem. Azt mondja, igazából ennyi elég, de ahhoz, hogy te ezt igazán érezd, ahhoz többnyire az emberek többségének katarzisra van szükségük. És katarzis, hát mondom, az valami borzalmas dolog, mert aztól félni kell a katarzistól. És annyira foglalkoztatott, hogy én állítom, hogy a betegségemet, amit kaptam, azt ezért kaphattam. Hát, azt biztos tudjátok, a hasnyálmirigy gyulladást kaptam. Egyetlen orvos nem tudta diagnosztizálni ezt a nagyon egyszerű betegséget, nagyon veszélyes, de nagyon egyszerű. Szív mellkasszorítással indul, és ezért összetévesztik a szívvel. Én is azt mondtam, hogy biztos anginás rohamom van, tehát így mentem oda az orvoshoz, anginás rohamom van. Ő meg elkezdett szívvel kezelni. Tehát ez is egy valami hihetetlen butaság, hogy én mondok egy szakembernek valamit, és ő megy az én gondolatvilágom után. Na, ez eltelt egy év, teljesen félrekezeltek, katéterezték a szívemet, mindent csináltak, csak éppen az közben romlott az állapotom. Mert ugye ez epéből jött, és nem a szívből. A lényeg, hogy oda jutottam, hogy bekerültem az intenzívre, és 4 napig bealtattak, tehát teljesen leszedáltak, mert állítólag a fájdalmamba meghaltam volna. Tehát olyan sokkos helyzetbe kerülök, hogy meg, hát tényleg két napon keresztül ordítottam, szóval amire ma már megmondom őszintén nevetve gondolok, és egy csodálatos dolognak képzelem. És mert ekkor tértem meg. Igazából amikor visszajöttem az életbe, mert nem haltam meg, de a vesém már leállt. Tehát olyan helyzetbe kerültem, hogy a vesém leállt, amiről én nem tudtam, csak a orvosok mondták, leállt a vesém. És amikor visszajöttem, akkor egyszerűen valami hihetetlen mennyiségbe zúdult rám az Istennel kapcsolatos, az életemmel kapcsolatos összes dolog. És ez volt az a úgymond pillanat, amikor úgy éreztem, hogy most megtérek, vagy megtértem. Ezt most így nem tudom megmondani, hogy ez fizikálisan hogy van, de hogy a gondolatom átváltozott. Tehát ez olyan, mint amikor az ember elkezd tanulni nyelvet, és akkor van egy szint, amíg fordítasz, és utána már nem fordítasz, hanem úgy jön. Én ugyan ehhez hasonlítom ezt a dolgot, hogy ott van a régi ember, bőven ott vagyok, az összes rosszammal, de bármi jön, abban a pillanatban a gondolat már nem a régi. Tehát állandóan át kell dolgozni. Állandóan át nem kell, átdolgozom magam. Tehát nem tudok úgy gondolkodni, még a mai napig se, mint ahogy szeretnék, de kétségtelen az van, hogy már nem tudom visszahozni, hogy mondjam, ott a régi rosszam, de állandóan átdolgozom a rosszamat, míg azelőtt nem. Tudtam, hogy most nekem igazam van. Ma meg tudom, hogy nincs igazam. Szóval én így érzem, hogy számomra ez lett a megtérés, és a hálából indultunk ki, ugye, hogy ezért tényleg én a Sanyinak vagyok hálás. Persze nem a Sanyinak, hanem az Istennek. De a Sanyi volt a csatorna, aki ezt nekem, hogy én állítom, hogy bevonzottam ezt a dolgot, ezt a problémát. Hogy az orvosok képtelenek voltak velem mit csinálni. Képtelenek. Pedig benn voltam a klinikán, ott annyi professzor jött össze, hogy mint égen a csillag, és senki nem tudta, hogy mi a helyzet. Ez valami őrület. És ennek ellenére kijöttem. Úgyhogy nekem, ha most író lennék, 2 sztorit tudnék leírni. Az egyiket a mai magyar egészségügyről tudnék írni, fantasztikus dolgokat, hogy igenis rétezik a... Ezt nem mondom most ki, mert ez föl lesz véve. Tehát a mai egészségügy katasztrofális helyzetben van, ezt én is megtapasztaltam, és ez azért, mert nincsen alázat. Az emberekben eltűnik az alázat, és főleg az én szakmámban, ami egy egészségügyi szakma, ami nagyon... Tehát ebbe nagyon Isten közelinek kellene lenni annak az embernek, aki egy emberhez hozzányúl. És félelmetes, hogy a pénz eluralta őket, és ez hihetetlen károkat okozott a saját szakmámba is, amikor már csak arról szól a dolog, hogy egy fogat azért kell csinálni, hogy te esztétikus legyél. Hát nem ez a lényege, és amikor ezt mondják, és ezt sugalják a gyerekeknek, és a jövő nemzedéknek, akkor én azt mondom, hogy ezektől félni kell, hogyha a kezük közé kerülsz. Félni kell. A gondolatviláguk van teljesen elferdítve. Úgyhogy én bármit próbáltam csinálni bizonyos helyeken, az oktatási részen, és úgy söpörtek le, mint a semmit. Úgyhogy ez sajnos ez nem működik. Tehát nagyon, nagyon oda kell figyelni a dolgokat. De visszatérve arra, tehát két sztorim van. Az egyik sztori a testi, tehát a régi világom, amiben azt látom, hogy szörnyű. Szörnyű minden, ami ma az egészségügyben van. És persze tisztelet a kivételnek, de ez olyan szinten van már, hogy muszáj kimondjam. A másik pedig az, hogy egyszerűen nincs semmi probléma, mert Isten kezébe vagyok, és Isten, és ezt mondta nekem, ez volt az üzenet, amikor meglátogattad Sanyi, azt mondja, mondom, Sanyi, én visszajöttem az életbe, de én most jobban félek, mint amikor elindultam ebbe a borzalomba bele. Azt mondja, miért? Hát mondom, én meg se tudok mozdulni, hát 28 vagy hány cső volt rajtam. Én meg se bírok mozdulni, én csak figyelek, mert nincs más dolgom, amikor ébren vagyok, figyelek, látok és hallok. És látom, hogy elkezelnek embereket. És olyan dolgokat láttam, hogy valami félelmetes. És láttam azt is, hogy 10 emberből 4 ember az, aki becsületesen dolgozik, és abból a 4-ből mindegyik Isten hívő volt. És akkor azt mondja nekem, hogy azt mondja, már ne félj, Istennek dolga van veled, és ettől kezdve bárki idejön, a cipész is, kezébe adhatod az injekciót, stűt, amit majd beléd fog döfni, és ő fogja tudni, hogy hova fog döfni. Tehát a lényeg itt az, hogy a megtérésemnek ez a lényege, hogy nem érdekes, hogy az az orvos tud-e vagy nem tud. Ha Istennek az a dolga veled, hogy még éljél, és ezáltal készülj fel arra, aminek föl kell készülni, hát ne félj. Tehát a Skype-omra ki is van írva, ha Isten velem, ki ellene. Köszönöm.